Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Amen. Áldás, kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, drága megváltónktól, Jézus Krisztustól, a szent lélekkel közösségben. Amen. Foglaljunk most helyet, még várjuk egy családot, egy halállal, úgyhogy énekünk egy másik keresztelő éneket, ami nincs kiírva, de szoktuk ilyenkor a 329. dicséret második verset, és utána hirdetéseket hallgassuk meg, átadjuk a megérkezni. Hát énekeljük a 329. dicséret második verset, úgyhogy már a keresztelőkre gondolva, nem érte még egy törzsége. szólás Isten tiszteleten adja át, mire bármint Esperes úr, Szent Zoltán, ugyan a megváltoztatott lelkészünknek, a szolgálati engedélyt, és a nem meg a szolgálatát, majd az ünnepélyes beiktatásával természetesen hírt fogunk adni. Kitörtünk a szokott rendben, ezt megtartja az imakötösség és a biblióra, a nagy teremben, és azokra is várják a fiatalokat, kármúrakat, a kisipi, négykor a kárt, a nagy kit találkozik, négy órakor indulnak el a konfirmáció előtt készíti órák is, este 6-kor pedig a női találkozik a gyülekezeti központban. Marosegyiek pedig ma ebédre, illetve utána pedig előadásra várnak bennünket, vendégünk, Magyar Magam Erzsébet Református Missziói Központ lelkészigazgatója előadást fog tartani ezzel a címmel. Neked van küldetésed? Hát a küldetésünkből való megerősödésre, én így, és délután Károszi Református Dicsőítő Csapat is fog szolgálni. A gyülekezeti központban szeptember 21-én pénteken este 6-kor indul a kapuk nélkül sorozat következő alkalma. 12-én szerdán reggel 9-től cselekvő közössége konferencia van a szabad művelődés házában, délután 4-től pedig a szintén egyesület civil aktivitás és közösségfejlesztés címen a konferenciát a Vasak utca egy szám alatt. Várjuk a ebben az alkalmas gyülekezeti tagokat, hiszen az önkéntes szolgálatról tanulhat az alkalommal. Szeptember 16-án vasárnap gyülekezeti kirándulás tervezünk Bakonynánáról a római kőtőhöz. Kb. 5 kilométeres ez a kis túra, lehet babakocsival is jönni, innen a Budai útról 3-4 körül indulunk. 3-5 körül szeretnénk megérkezni Bakonynánára, a két túra parkolójában. Tartunk majd lánykatot is, és közben este 7 órakor indulunk haza. Szeptember 18-án kezdem este 6-kor keresztelőelőkészítő lesz a gyülekezeti központban. 7-kor jegyes oktatás, és szintén ezen a nap este 6-kor felsőbeli ülést tartunk. Szeptember 23-án hisszük, Isten akarata az, hogy gyermekeitek, Jézus Krisztus tanítványai, Jézus Krisztus követői legyenek. A mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadása után, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségében, a következő szavakkal küldeti tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség szentségének szolgáltatására. Jézus szavai tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk meg. Jézus tanítványaihoz lépett, és így szólt hozzájuk. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Talán Jézus szavaiban mindenünk szívének legkedvesebb mondata lehet, amikor ezt mondja Jézus a benne bízóknak, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És hadd olvassak még egy igét ehhez Ézsaiás próféta könyvéből, amit Jókát szülei kaptak az ő születésére. A 25. és 9. versében így szól a próféta, ezt mondják azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Így legyen, ámen, foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztülők, veletek együtt ünneplünk, de az ünnepel együtt nagy feladatot kaptok Jézustól, ez pedig az, hogy a gyülekezet közösségében és a család kötelékében hitbe neveljétek föl gyermekeiteket. Jézus bízta ránk ezt a feladatot, szerencsére nem csak rám, mert én nem tudnám személyesen egyen-egyenként hitbe vezetni gyermekeiteket és unokáitokat. Nektek kell bizonyságtévő életet élni, elétek élni, a gyermekeitek elé élni Jézus Krisztus tanítását, az élő hitet. Jézus azt ígérte tehát, hogy akik így élnek, benne bízó életet élnek, azokkal vele van minden napon. Tudjuk, hogy nem csak a világ végezetéig, hanem azon túl is, hiszen ő minden benne bízó lelket üdvözít és örök életet. De mi itt vagyunk a Földön, nehézségek és küzdelmek között. Mi magunk is megtapasztaltuk három gyermekünkben, hogy mi kellene a szülőnek lenni, és még nincs vége. Kicsit úgy érezzük, amikor egy-egy okát átlépjük a gyermek nevelésnek és gyermekkornak, hogy jaj, de jó, most már könnyen lesz. De hát nem lesz könnyen, minden kornak megvan a nehézsége, most éppen a kamasz fiainkat kell különösen hallgatnunk és elfogadni a dolgaikat, ami nem könnyű feladat. Milyen jó, hogy Isten úgy életeket ad, hogy nem hagy bennünket ezen az úton magunkra. Itt van a mi Istenünk, benne reménykedünk. Azok tudják a gyermekeiket hitben nevelni, itt nem emberekben bíznak, hanem Istenben vetik bizalmukat, Istenre néznek a gyermeknevelés nehézségei között is. Mert Isten Biblia első lapjaitól fogva szabadító Istenként mutatkozik be, tőle elszakadó emberiségnek nem csak akkor bizonyul szabadító Istennek, amikor kiszabadított Egyiptomból a rabszolga népet, hanem Jézus Krisztusban, a Messiás eljövetelében bizonyította be az ő szabadító erejét, hiszen a legnagyobb rabszolgaságunk az az, hogy amíg Isten nélkül élünk, addig saját magunk Istenekért, Isten nélkül sodródunk a világban, és ez a legnagyobb rabszolgaság, és ebből egyedül csak Jézus Krisztus, az Isten fia által lehet kiszabadulni, és nem csak úgy szabaddá lenni minden kötöttség nélkül, hanem valódi szabadság az az, hogy Istennel való kapcsolatban élhetjük az életünket. Hiszen ő azt tervezte, hogy a vele való kapcsolatunkban boldogok legyünk mindörökké. Már itt a Földön boldogok legyünk, a vele való kapcsolatunkban, és a földi élet után az örök életben is. Egy édesanyának a bizonyságtételét olvastam pár évvel ezelőtt, sajnos nem találtam meg az teljes szöveget, úgyhogy felülről próbálom idézni. Hát abban a helyzetben kezdtem az ő bizonyságtételét, amit minden édesanyának hogy elfáradt. Hogy elfáradt, vagy nem tud aludni éjszakákban át, mert nem van gyermekcsinálat, vagy éppen a fáradtságtól nem tud aludni. Az édesanyja is ezzel kezdte, hogy egy éjszaka sírtam. Sírtam és kiöntöttem a szívemnek, Istennek, hogy nem jó, ez kevés az én erőm, felkezdett imádkozni az Úrhoz. És úgy érezte az imádság közben, hogy Isten átöleli őt. És így fejezi a tanúságtételét, hogy miután az életem az Istennel való kapcsolatra alapozom, utána van békességem, és van erőm. Tehát Isten azt akarja, hogy Jézus Krisztus által az életünket a vele való kapcsolatra alapozzuk. És ezt kell a gyermekeinknek meglátni, hogy ti szülők, keresztülők, ünneplő családok, az életeteket a Jézus Krisztus, az Isten fiával való kapcsolatra alapozzátok. Szabadító, aki messiás, aki a békesség fejedelme, aki erőt és békességet tud adni nektek. És majd ezt mondják majd ők is egy napon, most ki mondjátok, most ki tesztek fogadalmat, de majd ők is ezt mondják egy napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket, itt van az Úr, benne reménykedünk. Vigadjunk és örüljünk szabadításának. Kívánok, tapasztaljátok meg Isten szabadítását, ő legyen jelentők és békességetek. És ezt az ígéretet, amit most kaptatok, ezt teljesedjen be, és adjátok tovább gyermekeiteknek, hogy ti is hitben éljetek, és ezt az életet éljétek, vegyetek tanúságot, bizonyságot a gyermekeitekről. Mert Jézus Krisztus gyermekeiteknek, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Kedves szülők, keresztülők, álljatok föl, hozzátok a gyermekeiteket ide a keresztelő asztalon mögé, és üvegeket is kérem, hogy álljunk föl, és együtt tegyünk hitvallást Istenbe vetett reménységünkről a szülőkkel keresztül.
Az ő egyszülött fiában, aki Urunkban,
aki fogadott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jöhet ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetlen és annyi Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, tisztelt családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat a gyermekeiteket a református egyház közösségében, Jézus Krisztusi hívben nevelitek. Feleljétek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény olyan Szent Egyházból befogadtassék? Ha igen, feleljétek hallható módon, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tesz önként vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt, ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adja a testi lelkére fogadalmat a teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezethez fordulok, Isten népe, ígérjük el, hogy ezen gyermeket szeretetben és imádságban hordozunk, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadunk ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adja erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Amen. Most a keresztelők előtt adjunk hálát, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy Te Jézus Krisztusban eljöttél közénk, hogy megments és megtarts bennünket. Urunk, nélküled elveszettek vagyunk, és csak sodródunk az életben, mint egy őszi falevél. De Te általad jöhetel Jézus lelkünk tavaszak. Simánkozunk most a kisgyermekekért, Olivérért, a szulonkáért, hogy megismerjenek téged. Az Isten fia, Úr Jézus, és ez a hit által életük legyen, új életük már itt a Földön, és örök életük az üdvösségben. Segíts meg a családokat is, hogy ők maguk is téged kövessenek, utánad menjenek, a Te akaratod szerint éljenek, Úr Jézus, hiszen az ő bizonyságtételüknek lesz a legnagyobb ereje a gyermekeikre nézve. Simánkozunk a gyülekezetért, a Te családodért, hogy mi is alkalmasak legyünk arra, hogy mint a Te nagy családod együtt növekedjünk a hívben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Erre segíts bennünket. Áld meg a picinyek életét, áld meg családjaink életét. Urunk, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a Te nagy és szabadító nevedet, Urunk Istenünk, Jézus Krisztus által. Amen. Kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet, most pedig a keresztelő gyülekezet. Először kívánnak keresztelő mennünk, közöttek az első, és aztán majd a kérem,
világosítsa meg az Úr az ő oszláját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő oszláját ti felétek, s adjon nektek hitet, békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Pedig bemutattam el neteket, Babuci.
helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó, szabadító Isten. Amen. Hallgassuk Isten igéjét, a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszból, Mikás próféta könyve 5. részét hallgassuk meg Istenre figyelő szívvel. Az Isten igéje, az ószövetségi szentírás szavai. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük a te igédet, a te igéd igazság, és egyetlen egy szó sem fog belőle a porba hullani, amíg be nem teljesedik. Urunk, add, hogy hadd tudjunk így bízni a te igédben mindenkor, de megvalljuk előtted azt is, hogy általában az az igaz ránk, hogy kiváló elméleti emberek vagyunk, gyönyörködünk a te igédben értelmünk szerint, szeretünk a te házadba, a te közösségedben járni, és mégis a hétköznapokban, amikor valóban szeretni kellene a te akaratod szerint élni, a helyes utat választani, jól dönteni, a halál és a pusztulás erői helyett az életet és az áldást választani, mi mégis oly sokszor átkos utakat választunk, mintha nem is hallottuk volna te igédet, mintha nem is ismernénk a te szavadat, mintha nem is hinnénk azokban, úgy tudunk mi viselkedni, főleg a szeretteink körébe, akik a legrosszabb oldalunkat tapasztalják meg. Ezért jövünk most hozzád, Urunk, a hétköznapokból. Köszönjük, hogy nem csak kiemelni akarsz bennünket azokból egy órácskára, hanem formálni akarsz bennünket a te igédben, és igazságodban. Szólj hozzánk most is, Urunk, és mi engedni akarunk akaratodnak. Bocsásd meg bűneinket, amelyekkel oly sokszor és sokféleképpen vétkeztünk, és a szeretet ellen vétünk mindig a legnagyobbat, a kapcsolatainkban is, és te veled szemben is, Urunk. Bocsáss meg nekünk, Jézusért kérünk, az ő drága vére mossa meg szívünket és értelmünket, hogy érthessük a te szavadat, hogy vágyjunk a te szavadnak engedelmeskedni, hiszen abban van az igazi élet, és te valóban azt akarod, hogy boldogok legyünk már itt a földön, és az örök életben is. A veled való kapcsolatban találhatjuk meg ezt egyedül, mégis oly sokat vétünk a veled való kapcsolatban is. Urunk, irgalmazz nékünk Jézusért, hallgass meg bennünket, a te szent lelkedet ne vondd meg tőlünk, hanem áraszt ki ránk, hogy érthessük és szeressük a te akaratodat. Jézusért kérünk, atyánk. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük fennállva a 274. dicséret első versét. Istennek szeretett népe, Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában, szent lelke által. Írva található az előbb felolvasott szakaszban Mikás próféta könyvének 5. részében, és most újra olvasom a 6. verset, amely így hangzik: olyan lesz Jákob, azaz Isten népe, a többi nép között, tehát olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberekben reménykedik, és nem emberekben bízik. Így legyen, foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, és már 4. vasárnap foglalkozunk a bibliai bölcsesség irodalom üzenetével. Klasszikus értelemben 4 ilyen könyv van az Ószövetségben: Jób könyve, Énekek éneke, a Példabeszédek és a Prédikátor könyve. Sok igeverset ismerünk belőlük, talán tudjuk is idézni őket, talán meg is tapasztaltuk, hogy na, a bölcsesség irodalomból tényleg nem lehet egyszerre sokat olvasni, mert nagyon tömör, és sokszor nagyon gyakorlati. De azt is megállapítottuk, hogy a bölcsességgel, Isten bölcsességével nem csak a bibliai bölcsesség irodalom van tele, hanem más bibliai könyvek is, ugye a Zsoltárok könyve, vagy éppen Ézsaiás könyve, amiből idéztünk is a keresztelő alkalmával, és még sorolhatnánk, de nem véletlen, hogy ez így van, hiszen a Biblia azt tanítja, hogy Isten bölcsessége az jelen van mindenütt, jelen van a világban is. Így mondja a bölcsességirodalom, hogy annyira elérhető annak, aki keresi, hogy szinte az utcán hever, fölbukhatsz benne, hogyha nem figyelsz, vagy éppen figyelsz, akkor észreveszed. Hiszen Isten jelenléte átjárja az egész világot. És hogyha úgy tesszük föl a kérdést, hogy tehát a bölcsesség úgy általában az Isten jelenlétét jelenti a világban, láthatatlan, de jól felismerhető jelenlét, de ha úgy tesszük föl a kérdést, hogy ki a bölcsesség, hiszen sokszor megszemélyesítve beszél a Biblia a bölcsességről, akkor az Jézus Krisztus, az Isten fia, akit az Atya tett számunkra igazsággá, bölcsességgé, megváltássá és megszentelődésé. Úgy, ahogy a korintusiakhoz írt első levél első részében olvassuk. Ez volt az első ige hirdetés tartalma, hogy keresd a bölcsességet, elérhető Jézus Krisztusban, az Isten fiában, itt van közöttünk, kövesd a békességet, tehát ne csak egy elméleti irodalom legyen, hanem kövesd, aszerint rendezd be az életedet, arra alapozzad Jézus Krisztus szavára. De múlt vasárnap a bölcsesség kezdetéről beszéltünk, ami az Isten félelmét jelenti. Az Isten félelme nem az, hogy rettegek tőle, hanem az az Isten félelem, hogy tudom, hogy mindaz, ami nem Istentől való, ami nem Isten akarata szerinti, az végül meg fog semmisülni, csak az marad véglegesen a miénk, amit az ő kezébe tudtunk tenni, ami az ő akarata szerinti dolog az életünkben. És a mai napon a bölcsesség gyakorlásáról hallunk, hiszen mondhatnánk, hogy minden szép elmélet, na de hogy vagyunk ezzel a gyakorlatban? Testvérek, a bölcsesség kezdete, az Isten félelmében élt élet, és a bölcsesség gyakorlása az összefügg egymással. Hiszen aki gyakorolja Isten bölcsességét, az fölismeri a mai napi igéből is, hogy Isten milyen útmutatást ad benne, amit a hétköznapokban is meg kell valósítanunk. Nagyon jó példa Mikás könyvének 5. része arra, hogy ha olvasunk egy igét, ha keressük Isten akaratát napról napra, akkor hogyan nyúljunk hozzá? Ugye ez egy ószövetségi, egy prófétai idézet, aminek természetesen van egy konkrét üzenete, ami arra a korra, arra az időpontra, arra az időszakra vonatkozik, amikor elhangzott. Ugye Mikeás próféta mind a két izraeli királyságnak, az északi királyságnak és a déli királyságnak is prófétája volt, és Isten ítéletét hirdette meg a hűtlen nép fölött. De az ítélet hirdetésben is megszólalt ugye a szabadulás üzenete, hogy eljön majd a Messiás, a szabadító, és nem az lesz a békesség, hogy majd a megítélt nép kiszabadul végül majd Babilonból, és hazatérhet az otthonába, hanem az, hogy ez a Messiás király a nép élére áll, vezeti és legelteti őket. És milyen jó tudnunk, hogy ez a Messiás, akiről ugye így prófétál Mikeás, hogy Betlehemben fog megszületni, ugye Efraim törzse területén, az Jézus Krisztus, aki nem csak a zsidó nép, hanem az egész világ szabadítója és Messiása. Uralkodni fog Isten népén, a nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, mondja róla a profécia. És ebben van a mi békességünk. Ez a mi hétköznapjaink békessége, hogyha Jézus Krisztust követjük, ha ő vezet bennünket az életünkben. Hadd úgy idézem itt a Bibliaolvasó kalauz magyarázatát, olyan szép mondatokat találunk benne, ami nem csak Isten keresőknek, szomjazóknak szól, hanem azoknak, akik már hitben járnak, és napról napra is követni akarják az Urat, így hangzanak ezek a gondolatok, ez lesz a békesség. Harcok, fájdalmak, veszedelmek közepette vágyik az ember a békességre. Egy helyre, ahol békében élhet. Egy közösségre, ahol nem bántja senki. Egy kapcsolatra, amelyben elfogadják. Egy Istenre, aki megbocsát. És mert eljön a Messiás, eljött a Messiás, eljön a béke is. A nyáj elé áll és legelteti, és az övéi hallgatnak a hangjára. Ez lesz a békesség. Tehát ugye ennek az igének is van egy szó szerinti üzenete, az, hogy Isten megítéli az ő hűtlen népét, így is lett, beteljesedtek Isten ígéretei. Először az északi országrész, aminek Samária volt a fővárosa, ezt nevezték Izraelnek, elesett, az asszírok elfoglalták 722-ben, és ugyanez a sors várt, majd 150 év után Júdára is, aminek Jeruzsálem volt a fővárosa, őket a babiloniak foglalták el, deportálták őket, és aztán majd hosszú-hosszú fogság után térhettek csak vissza otthonaikba. És milyen jó, hogy nem az volt a Messiás, aki a visszatérő nép élére állt, és hazavezette őket. Lehetett volna találgatni, hogy akkor itt most Esdrásról, Nehémiásról, vagy a főpapról van szó, aki hazatért a néppel. Nem. Itt Jézus Krisztusról van szó, hogy aki az egész emberiség megváltója. Tehát ugye mindig a szó szerinti üzenetből indulunk ki a személyes üzenetek felé. Ugye az, hogy már egy olyan ígéretet találtunk ebben az igében, ami nem csak a zsidókra, hanem minden népre vonatkozik, ez már egy személyes üzenet, és a harmadik lépésben találhatod meg, ha olvasod a Bibliát, az egészen neked szóló személyes üzenetet. Tehát most még a második lépésnél tartunk, ugye ígéreteket találunk az igében, és hogyha Istenre figyelő szívvel hallgatjuk vagy olvassuk Isten igéjét, mindig találunk ilyen ígéreteket. Ugye egyet találtunk is, a Messiásra vonatkozik, és van benne még egy, amit föl is olvastam, a hatodik verset. Olyan lesz Jákob maradéka, azaz ugye Isten népének maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberekben reménykedik, nem emberekben bízik. Tehát az első ígéret, ami a Messiásra vonatkozott, gyakorlatban, hogy ő mit tud tenni, milyen nagy szabadítást tud véghez vinni, az az ő népén kell, hogy meglátszódjon. Több prófétánál is megfigyelhető ez a fogalom, hogy maradék. Mit jelent ez teológiai értelemben? Ugye a maradék az, aki kitart a hitben, a nyomorúságok között is. Aki Isten népe marad, mert a nehézségek között is bízik Isten jóságában, hűségében, és az ígéreteiben, még akkor is, ha nem látja annak a beteljesedését közvetlenül. Tehát az ilyen hívő nép, aki bízik Isten ígéreteiben, az a maradék. És milyen lesz ez a maradék? Mint az Úrtól jövő harmat. Azaz áldás lesz. Áldás lesz a környezete számára, a családja számára, mert Isten áldását, békéjét, Isten szeretetét tudja közvetíteni az övéinek. És meglátszik az életén, hogy nem emberekben reménykedik, és nem emberekben bízik. De ez nem csak azt jelenti, hogy nem bízik a hívő ember sem a pénzben, sem a kapcsolataiban, sem az egészségében, vagy az ügyességében, hanem ez azt is jelenti, hogy nem fél az emberektől. Ugye sokan úgy látják az életüket, mint emberekkel való küzdelmet, emberekkel való harcot, küzdünk egymással a családban, a főnökkel, a munkahelyen, kikerekedik felül, kinek lesz igaza, ki hogy érvényesíti az ő akaratát és gondolatait. Valóban, ha csak ebből a perspektívából néznénk az ember életét, akkor mondhatnánk, hogy tényleg ezzel telik el az ember földi élete. De nem így van. Mert a hívő ember nem emberekkel harcol, nem is emberekben bízik, mert tudja, hogy Istennel van dolga. Isten az ő igazi forrása, ahogy hallottuk múlt vasárnap is, fölismeri, hogy minden forrásaim belőled fakadnak, Uram, ahogy mondja Zsoltáros. Nem emberektől fél, és nem emberekben reménykedik. És harmat, azaz áldás lesz az ő környezete számára. Ugye két csodálatos ígéretet hallottunk. A bölcsesség gyakorlása tehát az, hogy tudom, hogy Isten ígéretei és igéje igaz. De ez még önmagában csak elméleti tudás. De tudom azt is, hogy azok is be fognak teljesedni, amiknek még nem látom a kezdetét, vagy a beteljesedésének a kezdetét. De bízok az ő ígéreteiben, mert tudom, hogy úgy lesz, ahogy ő megmondta. És ugye itt érkezünk el a harmadik lépéshez, hogy akkor mit mond ez az ige személyesen neked. De először is mondja nekünk azt, ami a szó szerinti üzenetben van, hogy bölcsességben járni, gyakorolni a bölcsességet, azt jelenti, hogy tudom, hogy Isten meg fog ítélni minden istentelenséget. Úgy, ahogy megítélte az ő népét is, nem hagyta őket ebben a romlásukban. Kemény volt az ítélet, de nem a kárukra, hanem javukra tette. És a mi életünkben is megítélheti Isten, és nem is fogja hagyni, ha istentelenségeket tűrünk meg, és azokkal kiegyezve élünk az életünkben, az életünket. Ő megítél és elpusztít végül minden istentelenséget. Ezért, amikor még tart a kegyelmi idő, amikor Isten igéje szólítgat, és az ő szent lelke ébrezgeti a te lelkiismereted, akkor tér még vissza, fordulj a helyes irány felé. Ne várd meg, amíg a kemény ítélet bekövetkezik az életeden. Szerintem ez egy fontos üzenete ennek az igének. A másik, nyilván amiket mondok nektek, az magamból kiindulva mondom. Tehát egy lelkész is azt prédikálja, amit kapott az Úrtól. És ezért nagyon fontos, hogy te magad is keresd a neked személyesen szóló üzenetet. A másik, ami nekem szólt, a személyes üzenetek közül az, hogy több száz év távlatából is mondhatjuk, hogy be fog teljesedni Isten igéje. Tehát ha jól figyeltetek, ez a proféciána, tehát ez a profécia, mint meghirdetett ítélet, aztán a valódi beteljesedése az ítéletnek, és ugye aztán az ígéreteknek a beteljesedése, hogy kijön a fogságból a nép, és ha azt vesszük, ha már nem a szó szerinti üzenetet nézzük az igének, hogy akkor mikor jön el a valódi messiás, hát testvérek, legalább 3-400 évről beszélünk. Tehát mondhatjuk azt, hogy mondjuk az asszír veszedelem és Jézus Krisztus testé létele között közel, de hogy 400 év butaságot beszélek, több mint 700 év telt el. Tehát ez az ige nekem szólt azt is, hogy Isten ígéretei, még ha 700 évet is kell várni rá, akkor is igazak, és akkor is be fognak teljesedni. És ha vannak ígéreteid Istentől, amit kaptál személyesen, amik lehet, hogy ilyen kis igés kártyákon vannak a Bibliádba, és nem teljesedtek még be, be fognak teljesedni. És a másik, ami szólt hozzám személyesen, hogy vágyok a békességre, úgy tapasztalom, mint amit itt olvastam is, hogy sokszor az élet csak harcok, fájdalmak és veszedelmek, és ebben a környezetben vágyunk a békére, egy közösségre, ahol elfogadnak, egy kapcsolatra, ahol nem bántanak meg. És ugye látjuk a mai ember életében, hogy igen, vágyik mindezekre, és aztán futkos mindenféle más valláshoz, meg filozófiához, meg közösségekhez, meg drága hobbikhoz, meg nem tudom még miben menekül az ember, hogy ezt megkapja, vagy valamit ezekből a dolgokból. És olyan jó volt megerősödni abban, hogy ezekben nem lesz békesség az embernek, ha emberekben reménykedünk, vagy más dolgokban, hanem az lesz a békesség, hogyha Jézus ott van az életünkben, ha őt követjük, ha ő áll az életünk élére, úgy, ahogy olvastuk is, hogy a nyáj élére áll, legelteti, és az övéi hallgatnak a hangjára, ez lesz a békesség. Hát így legyen, ezt kívánom szeretettel a keresztelős családoknak is, hogy engedjétek, hogy Jézus vezessen benneteket az életben, és akkor gyermekeitek is hitre fognak jutni. És mi is engedjük az Úrnak, hogy ha kell, megítélje az életünket, de ő legyen az, aki megtisztít, aki meggyógyít, aki, ha meg is sebez, de ő kinyomkodja, kifertőtleníti, és meggyógyítja sebeinket, mert ő meg fog ítélni minden istentelenséget ebbe a világba. És hogyha azt látjátok csüggedve, hogy virágoznak a bálványok itt a világban, a szent fák, embereket dicsőítenek, megy a nagy forgatag, néha úgy érzem már Magyarországon is magamat, mint a római birodalomnak a csúcsán, hogy minden csak fesztiválról szól, evésről, meg ivásról, meg szórakozásról. Ha ezt látod, hogy csak az istentelenség virágzik, és milyen jól megy neki, és milyen hosszú ideje, te akkor is Isten ígéreteiben bízzál, mert be fog teljesedni. Engedd, hogy a békesség fejedelme vezessen téged az életben. Keresd a bölcsességet, kövesd a bölcsességet, aki Jézus Krisztus. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és az, hogy tudom, hogy minden igaz forrásom belőle származik, és gyakorold a bölcsességet. Élj Isten akarata szerint, alapozd az életedet Isten ígéreteire és igazságaira, mert igazak és ámennek. Úgy legyen, ámen. Válaszoljunk Isten igéjére. Most rendhagyó módon egy kicsit hosszabb éneket énekeljünk, helyünkön maradva ülve. A 238. dicséret első 8 versét énekeljük. 238. dicséret első 8 versét énekeljük. Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. imádkozzunk. Urunk Istenünk, együtt mondjuk, minden forrásaink belőled fakadnak, Uram. Urunk, köszönjük a Te ígédet, köszönjük, hogy erre kell néznünk, köszönjük, hogy benned kell, és a Te igazságodban bíznunk. Urunk, oly sok nyomorúságunk van, és ez még akkor is így van, amikor éppen jól érezzük magunkat, vagy azt gondoljuk, hogy jól megy sorunk, mi jöhetne ránk rossz. De Urunk, mi olyan könnyen összetörünk, még egy kis történés is olyan gyorsan elveszi a mi jókedvünket, a mi türelmünket. Urunk, rád szorulunk. Nálad nélkül, Urunk, szomjasak, tévejgők, sodródók maradunk. Urunk, ahogy énekeltünk is, Te töltsd be minden szükségünket, vigasztalt köztünk lévő gyászolóinkat. Te feltámadtál, Jézus, és élsz, és üdvözíteni fogsz minden benned bízó lelket. Urunk, ha a szülőségre gondolunk, akkor is igaz ez az imádság, ez az ének, amit most énekeltünk neked. Abban is oly sok fájdalmunk és nehézségünk van. De Urunk, köszönjük, hogy tőled kaptuk ezt a küldetést, hogy ránk bíztál gyermekeket, életeket. És köszönjük, hogy Te ezért valami sokkal többet láttál bennünk, mint amit mi látunk vagy gondolunk magunkról. Hát, hogy tudjunk maradni szülők, nagyszülők, keresztszülők, és gondoskodni a gyermekeinkről. Urunk, dicsérünk Téged ezért, hogy Tőled van az élet. Dicsérünk, hogy ezen kicsin gyermekeket is, akiket megkereszteltünk, vagy akik itt voltak a padokba, és hallgatták a keresztelőt, és itt vannak most gyermekisten tiszteleten, őket is teljesen egyedivé formáltad. Urunk, gyönyörködünk bennük, mindegyikükben. Add, Urunk, kegyelmesen, hogy a Te igéd és szent lelked által tudjuk választani az életet és az áldást, és ne a halált, és ne az átkot. Köszönjük, hogy elénk beadtad Jézus Krisztus által, ad, hogy tudjuk az életet és az áldást választani. Urunk, könyörülj rajtunk, szükségünk van rád, szólj hozzánk napról napra, hiszen olyan csodálatos, hogyha, ahogy most tettük, olvassuk a Te igédet, akkor Te napról napra szólsz, Te jelen vagy, Te körülveszel bennünket, úgy, ahogy átölelted az elcsüggett édesanyját is, és a veled való kapcsolatra alapozva az életét békességet talált. Add meg nekünk is ezt a békességet, és add, Urunk, hogy most a rövid csendben ad tudjunk hozzád kiáltani, egyen-egyenként hallgass meg csendben elmondott imáinkat is. Amen. Te rövid csendben saját imáinkat vigyük az Úr elé. Amen. Urunk Istenünk, a csenddel is elismertük, hogy Te vagy az Úr, és kérünk, hogy dicsőítsd meg magadat a mi életünkben. Jézusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség az Isten népének és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. Isten tiszteltünk végén énekeljük a 274. dicséret, tehát a maradék verseivel a második, harmadik, negyedik verset énekelve. Ezzel zárjuk Isten tiszteletünket, de mindenkit várunk szeretettel, aki teheti, hogy találkozzunk az előtérben, szeretett vendégség vár bennünket, ünnepeljük így a keresztelő, megkeresztelt gyermekeket is, találkozzunk egymással. Tehát a Isten tisztelet végén az előtérben szeretett vendégségre várnak bennünket. Énekeljük a 274. dicséret második, harmadik, negyedik versét.